tiszteletünk kezdetén fennállva testvéreim, a 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 276. dicséretet, annak az első három versét énekeljük. A 276. dicséret első verse így kezdődik: egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Szeretem tárgyal.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy örök irgalmaddal építed ezt a világot, egyházadat és benne minket. És erre az örök irgalomra építhet mindig az az ember, aki hittel rád néz, aki bizalommal megfogja a te kezedet, aki elmeri engedni mindezt az emberi bölcsességet, amely sokszor szemben áll a tiéddel, és hajlandó átvenni azt a gondolatot, amit te ültetsz el a mi szívünkben és lelkünkben. Hiszen az a célod és akaratod, hogy bölcsét tegyél bennünket, és megtaníts arra az útra, amelyen járnunk kell. Az a célod, hogy megértsük, elhiggyük és elfogadjuk, hogy az igaz ember hitből él, kegyelemből Jézus Krisztus által. Így kérünk téged, mai Isten tiszteletért, légy itt jelen közöttünk, és beszélj hozzánk, igéd és lelked által, Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom a János írása szerinti evangélium második részéből, a 13. verssel kezdődő és a 17. verssel bezáródó ige szakaszból a következőképpen. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ott ültek. És kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kiöntötte, az asztalaikat pedig feldöntötte. És a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyámnak házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletem a közelgő reformáció ünnepére tekintettel szeretnék a felolvasott ige alapján egy pár gondolatot megosztani veletek. A reformációról sok mindent tudunk és tanultunk, hiszen a tavalyi 501. évforduló kapcsán nagyon sok vagy 500. évforduló kapcsán nagyon sok előadást hallottunk, megtanulhattuk az alapelveit, megtanulhattuk azt, hogy a 16. századnak milyen egyházi és történelmi kontextusa volt, hogy mennyi mindent hozott nem csak egyházban, hanem a társadalomban a reformáció. És azt gondolom, hogy sokan sokszor elmondták, hogy a 21. századi embernek milyen jó lenne egy újabb reformációt átélnie. 501. évet írjuk, és azt gondolom, talán kijelenthetjük azt, hogy az az emlék év, amelytől oly nagy hozadékot vártunk, azt a remélt eredményt, amit gondoltak sokan, nem hozta el. Természetesen naivitás lett volna azt gondolni, hogy újra feltűnik egy Luther Márton, aki valamelyik templom kapujára kitűzi a 95 tételét, újra megjelenik egy Calvin János, aki megreformálja Genfet vagy Budapestet. Nem is ez volt a lényeg ennek az egész váradalomnak. Sokkal inkább az, hogy sokan gondolták, és talán jogosan is merték remélni, jó magam is, hogy az 500. évforduló kapcsán egyfajta lelki ébredés elindul az egyházunkban. Alapvetően ez nem történt meg, és ezt ki lehet mondani most már, hogy ennek a hatását nem érezzük, nem látjuk egyházunkban. Nem ez történt, és nem is ennek kellett volna igazán történni, hanem egy olyan dolognak, amelyről ma szeretnék beszélni, és az nem más, mint az, hogy ki csinálhat reformációt. Mi hozhat el reformációt egy ember életébe, egy közösség életébe, egy nép életébe. A felolvasott ige azt írja nekünk, testvéreim, hogy Jézus felmegy Jeruzsálembe az ünnep kapcsán, és bemegy a templomba. Amikor belép a templomba, egy siralmas és szánalmas körülményt, torz körülményt talál, hiszen azt látja, hogy állatok sokasága rohangál bent a templomnak a belsejében, elmondom majd, melyik helyen voltak a pogányok udvarában, és az imádság házát megszentségtelenítették teljes egészében. Így olvassuk, és ott találta a templomban az ökrök, a juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat is. A szent helyre nem más történt, mint ráépítettek egy nagyon jól működő, gazdaságilag is jól működő vallási turizmust. Nem mindig a katolikusokat hozzuk példaként, elmegyünk Debrecenbe, a nagy templomba, ott is ezt látjuk. Szent Erekjék, kis múzeum, nagy múzeum, ha elmegyünk mondjuk a Vatikánba, vagy elmegyünk a Szent Péter Bazilikába, ott is ugyanezeket találjuk. Ott voltak a galambok árusi, ott voltak az ökrök árusai, ott voltak a juhok árusai. Tudjuk nagyon jól, hogy azért kellettek, mert áldozati állatot kellett vásárolni. És ezzel segítették úgymond elő azoknak az embereknek az ott létét, akik jöttek fel a templomba. Ott voltak a pénzváltók is, hiszen a templomnak saját pénzfizető eszköze volt, és éppen ezért azzal a pénzzel, ami a római korban akkor római pénz volt, a templomba nem lehetett fizetni. Csak hogy érzékeljük, talán húsvétkor elmondtam, egy-egy ilyen ünnep kapcsán 200 ezer bárányt tereltek föl nagyságrendileg Jeruzsálembe. A mózesi törvény szerint egy bárányhoz 10 ember ülhetett le a páska vacsorához. Ez közel 2 millió emberről beszélünk. Gondoljátok végig, mikor egy ünnep kapcsán, akik mind bemennek a templomba, mind áldoznak, mind adakoznak, milyen elképesztő üzletet jelentett ez. Mi volt a baja alapvetően Jézusnak? Erre érdemes figyelni. Felment Jeruzsálembe, és ott találta a templomba, az imádság házába ezeket az embereket. Kedves testvéreim, szeretném aláhúzni, hogy talán a magyar nyelven is feltűnt, hogy amikor Istenről beszél a Biblia, vagy a Szentírás, vagy Jézus Krisztus, akkor mindig fel kell menni. És nem csak azért mondja itt a Szentírás, János evangélista, mert Jeruzsálem dombokra épült, hanem egy olyan fajta lelkiségről beszél, ami azt jelenti, hogy én ember, és ő Isten. És el kell jutni oda egyfajta úton, majd erről külön is fogok beszélni, egyfajta módon Isten. Mert eddig ehhez az Istenhez, és pont itt a lényeg, amikor azt mondja, az imádság háza. Az imádságon, az Isten tiszteleten, a valláson, a hiten keresztül lehet eljutni. Nem véletlen, hogy reformátoraink is templomot tisztítottak. Nem akarok ebben most belemenni, sokat beszéltünk róla. Nem véletlen, hogy Isten tiszteletet tisztítottak. Vallást tisztítottak, megújítottak. Mert a legfontosabb és leglényegesebb, aki az Isten házába belép, neked is, nekem is, akik most itt vagyunk, el tudunk-e jutni Istenig? Mert semmit nem ér az a vallásgyakorlás, amelyik nem éri azt meg, hogy felment a templomba, és eljutott az élő Istenig. Kedves testvéreim, ez a zsibvásár, ami ott van ebben a templomban, és itt érek ki arra, amit az előbb mondtam, a pogányok udvarában volt. A pogányok udvarában, ahova azok az emberek léphettek be, akik valamilyen szinten kíváncsiak voltak Istenre, nem voltak zsidó vallásúak, nem tartozhattak közvetlenül a közösséghez, és az első benyomás, amit Istenről látnak, amit az Isten templomából kapnak, az ez a zsibvásár. Jézus ezért gerjedt haragra. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen emberek, akik eljönnek messzi földről, az apostolok cselekedetei írott könyvről tudjuk, hogy az etióp komornék is ide lépett be. Tudjuk nagyon jól, hány órát utazott. Tudjuk, mennyi pénzt költött. Csak azért, hogy Isten éjségét a templomban kielégítse. Hogy megérintse az az Isten, akiről azt mondjuk, hogy az élő Isten. És ahelyett, hogy találkozott volna Istennel, látta a kufárokat, látta az ökrökárusit. Persze Isten nem engedte el üres kézzel, mert tudjuk, hogy egy Ézsaiás proféciának a tekercsét a kezébe adta. És tudjuk, hogy Filippel mi történik később. De alapvetően mit ér az az Isten tisztelet? Ahol az emberek a templomban, az Isten házában nem tudnak feljutni Istenig. Jézus haragra gered és cselekedni kezd. Megtisztítja a templomot. Azért fontos ez, testvéreim, mert itt Jézus egy proféciát tölt be. És ezért döbbenetes, mert mindjárt beszélek róla, az írástudók, a vallási vezetőknek a reakciója. Jézus egy malakiási proféciát tölt be, amikor azt mondja Malakiásban, ímé elküldöm az én szolgámat, aki megtisztítja az utat Istenhez. A templom azt a célt szolgálta. És azt kell, hogy szolgálja ma is, hogy az emberek utat találjanak Istenhez. A maguk életében, a maguk élethelyzetében, a maguk kérdéseivel. Ímé elküldöm a szolgámat, és megtisztítja az utat. Jézus ezt a proféciát tölti be. És nem tudom, hogy emlékeztek-e, pár héttel ezelőtt beszéltünk Jósiásról. Arról a Jósiásról, aki ugyanezt tette. Hogy egyszer csak megtalál egy tekercset, és megvilágosodik benne Isten lelke által az ige, és azt mondja, minden bálványt kidobálni a templomból. A vallás gyakorlásból, az életünkből. És legyen tiszta újra az, ami utat mutat Istenhez. Kedves testvéreim, abszolút adódik a kérdés. Ismered-e utat az Istenhez? Oda találsz-e? Tudjátok, döbbenetes dolog, most a homiletikai könyvek, az új homiletikai könyvek arról beszélnek, hogy az emberek elsőrendben a templomban intellektuális élményért jönnek. Hogy prédikál a pap? És én azt hiszem, hogy alsősen nem így működik. Hogyan prédikál? Milyen élménnyel megy haza? Élmény homiletikát kell kitalálni lassan. Hol beszélünk arról, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az út? És nem lehet másként Jézushoz jutni. Nem lehet másként felmenni Istenhez. Csak rajta keresztül. Persze, hogy Jézus haragra gerjed. Persze, hogy azt mondja, azt az utat torlaszoljátok el. Akadályok vagytok az Istenhez jutásban. Megtisztítja Isten házát azoktól, akik nem felmenni akarnak Istenhez. Akik nem az utat keresik Istenhez. Akik az imádság házát. És annyira direkt olvastam így. Ugye az újfordítás egy kereskedők házába, kalmárság házába, mondja a Károli. Itt kalmárkodtok. Ez a baj a Jézusnak. Nagyon érdekes, és ez a második kérdéskör, amit szeretnék körbejárni, hogy mit értettek meg ebből az emberek? Mert azért azt tudjuk, hogy 1517-ben is Luther Mártonnak a 95 tételét, a későbbi munkásságát sokan sokféleképpen látták és értelmezték. Figyeljétek meg, hogy a zsidók, a vallási vezetők mit kérdeznek. Micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed? Azért mondjuk egy picit megvédjem őket, gondoljátok végig ezt az egész jelenetet. Bejön valaki, akit nem is ismeri. Jön mögötte pár ember, ott vannak a tanítványok, oda megy, szerez egy kötelet, elkezd korbácsolni, állatokat hajtani, és fölborogatni mindent. Döbbenetes különben, hogy Jézusnak milyen jelenléte lehetett. Hiszen gondoljátok végig, A templomnak volt saját őrsége. Ott volt a római légió. Ott voltak a római katonák. Bármikor közbeléphettek volna. Tudjátok, micsoda jelt mutatsz nekünk? Ezt kérdezik tőle. Hát azt a jelet, hogy amikor az Isten ilyen hatalommal cselekszik, nincs emberi erő, ami ellenáll. Ez a kérdés, hogy milyen jel alapján teszel ezt, arról szól, te milyen felhatalmazással cselekszel a mi életünkben? Milyen felhatalmazással borítod össze a mi jól megépített vállalkozásunkat? Ki vagy te Jézus valójában? Ide jössz a templomba, fölborítasz mindent. Nem olvastam föl, mert hosszú lett volna. De ez az egész párbeszéd odáig megy el, hogy Jézus elmondja, roncsátok le a templomot, 3 nap alatt felépítem. És körbe nevetik, 46 évig épült a templom. Miről beszélsz, Jézus? Ő a haláláról és feltámadásáról beszél. Mondd hát, Jézus, ki vagy te valójában? Kedves testvéreim, a reformáció csak Jézus, a megújulás csak Jézus által jöhet el. Mert ilyenkor mindig jönnek az emberi magyarázatok, mint hogy 1517-ben is voltak. Tudjátok, mivel magyarázták ezt az egész zsivvását? Nagyon egyszerű volt. Hát a templomadóból tartjuk fent a templomot. Mi azoknak az embereknek segítünk, akik idejönnek messziről, ne kelljen már ökröt, juhot meg galambot venni. Az árusok adóznak a templomnak. És eljutunk odáig, hogy az, ami a legszentebb dolog egy nép életében, disznók elé vetett gyöngyé lesz. Pont ezeknek a vallási vezetőknek kellett volna ismerni a malakiási proféciát. Pont nekik kellett volna az Ószövetség utolsó könyvéből ismerni azt a részt, hogy elküld Isten az ő szolgáját. És megtisztítja az utat. És azt is régóta tudjuk. Már Kain és Ábel óta. Hogy az Isten nem az áldozatokban gyönyörködik elsőrenden. Emlékezzetek, Kain miért gerjedt haragra? Mert azt mondja az Isten, nem kell az áldozatot. Saultól miért vétetik el a királyság? Ott hangzik el, alázatot, engedelmességet várom, inkább, mint áldozatot. Áldoztunk mi tavaly a reformáció oltárán, ezt senki nem vitatja. És nem mondom, hogy rossz volt, mert igenis, aki elfelejti a múltat, nem érdemli meg a jelent és a jövendőt. De az a fajta lelki megújulás, ami arról szól, hogy feljutok az Istenig, felismerem Jézusban az utat, és az életemet, az én templomomat, ugye nem kell párhuzamot hoznom Pál apostol teológiája, amikor azt mondja, ti a Szentlélek temploma vagytok. Az én templomomat Isten megtisztítja. Na, akkor jött el az igazi reformáció. És végül pedig mondjuk ki egy reformátori alapelve, ki csinálhat reformációt, és kiadhat megújulást a mi életünkben is. Egyedül Jézus Krisztus, Solus Christus. Azzal a céllal tesz mindent, hogy megújítsa az életünket. Az igazi reformáció, az igazi megújulás, és de jó lenne ezt átélni, amikor olyan személyes és élő kapcsolatom van az Istennel, hogy az az út, ami hozzávezet, az napi szinten nyitva van, az átjárható, ott nincs akadály, nincs bálvány, nincs pénzváltóasztal. Ott csak egy dolog van. Isten és én. Mert belül, a lelkükben, ők is tudták, hogy igazuk van. Azok az írástudók és farizeusok. És tudjuk mi is. Ebben a történetben az a legszomorúbb, hogy akiknek érteni kellett volna a jeleket, nem értették. Nem értették azt a jelet például, hogy Jézus miért kötélből fontos volt. Hát egyetlen egy dologért. Mert igaz, hogy fájt, mikor ütött. De maradandó nyoma nem maradt. Károsodást nem okozott. Csak észhez térített. Észreveszik akkor, amikor Jézus kötélből ostort fonván. Lehet, hogy fájdalmasan. De az életünket megérinti, hogy észhez térítsen bennünket. A másik, ami egy különös dolog, nem tudom, ki ismeri Kodály Zoltánnak, Jézus és a Kufárok című kórusművét, hogy egy óriási káosszal, először egy csodálatos akkordon úgy kezdődik, hogy és felméne Jézus Jeruzsálemben. És egyszer csak kinyílik a templom ajta, és elmondja, hogy ott találja az ökrök árusait, és a pénzváltókat, és egy hatalmas káosz van az egész műben. Óriási, hogy rablók barlangjává tettétek. És amikor ez az egész káosz a tetőfokára hág, akkor egy új kép, egy teljesen másfajta zene megszólal. És a galambok árusinak mondák. Senki mással nem beszélt. Nem beszélt az ökrök árusival, a pénzváltókkal. Csak a galamb árusokkal. Ki a galamb? Mit jelent a galamb az új szövetségben? A szent lelket. A szent lélek ajándékát. A szövetséget jelentette az új szövetségben. Itt pedig a szent lélek ajándékát. Ne féljünk hát attól, ha Jézus megújítja az életünket. Sőt, adjunk hálát érte. Adjunk hálát azért, ha újra tiszta, egyértelmű utat teremt Isten és én közöttem. És amikor az Isten elkezd tisztítani, az lehet, hogy fáj, de javunkat szolgálja. Semper reformanda est. Szüntelen reformáció. Nem csak az egyházban kell, nem csak a politikusoknak kell, hanem nekünk, hívő embereknek is. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édes atyánk, hogy elhoztad, és újra meg újra elhozod a reformáció időszakát, amikor te vagy az, hogy a meglévő világunkat, a meglévő életünket meg akarod újítani. És ebben a megújulásban mindig ott van valahol az ítélet, de ott van a kegyelem is. Köszönjük neked azokat a pillanatokat, amikor olyan egyértelművé válik a te valóságos létezésed, és nekünk mennyire egyszerű módon lehet hozzád eljutni. Csak össze kell kulcsolni a kezünket, és kimondani, én atyám, mi atyánk. És nem kell nekünk különböző vallási rituálék, hanem csak őszinte tiszta szív kell, mert ők téged meglátnak. Hadd kérjünk arra, hogy felújított templomépítés közepén álló gyülekezet, hogy újítsd meg és újítsd fel a mi életünket, lelkünket, vallásunkat, hitéletünket. Hogy hadd hirdesse ez a gyülekezet, annak az élő Istennek csodálatos dolgait, aki a világosságra kihívott bennünket. Hadd merjük elhinni, tudni és megélni, hogy választott nemzetség vagyunk. Adorunk, hogy a te erőd, a te hatalmad, szereteted, kegyelmed és igazságod éljen bennünk és közöttünk. Munkád ez bennünk. Megváltórunkért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kérdetem az adakozás lehetőségét, kérdetem, hogy jövő heti alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek megtartva. Kérdetem, ahogy ígértem minden vasárnap az elmúlt héten, a templom hátsó részének létezése elkészült. Sajnos arra nem volt, mert nem volt olyan idő, hogy a cserepek is visszakerüljenek. Érdemes megnézni, gyakorlatilag 3 centi hiányosságba hozták az egész tetőt hátul. És ha minden igaz, Isten megtart bennünket és élünk, akkor jövő héten hétfőn kezdődik az első résznek levétele, és hétfőre jönnek a lakatosok és a zsalúzó ácsok, akik a betonkoszorúnak lévő vasat, vonóvasokat befűzik és a helyére rakják. Ez lesz a legizgalmasabb része, meg a másik az, amíg följön a mixer, és valahogy a betont be kell majd tenni oda abba a részbe, ahol ez a zsalu van. Úgyhogy imádkozzunk ezért, az következő hét az elég izgalmas lesz itt a templomépítés kapcsán. Az 503. dicséret első 3 verse lesz a záró énekünk. Az 503. dicséret első verse így kezdődik: már nyugosznak a völgyek, az erdők és minden földek, majd utána fogadjuk Isten áldását.
Az erdők smér.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, mostantól fogva mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.